Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Lukács evangélium a 15. fejezetében, a 11-től a 32. versig a következőképpen. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt itt. Mire a szolga így felelt, a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked. Soha nem szedtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, jól ismerjük ennek a példázatnak a megszokott címét, a tékozló fiút, de tulajdonképpen három pontban szólni kell ennek kapcsán a tékozló fiatalabbról, a tékozló idősebbről és a tékozló atyáról is. Hiszen mind hárman a maguk módján tékozló életet folytatnak. És azért fontos végül az atyáról szólni, mert valójában ő a főszereplője, bár terjedelmében úgy tűnik, hogy ez az első, a tékozónak nevezett fiú az, aki a főszereplő lehetne, és a fontos ebben a történetben, hiszen több mint a felét ezt teszi ki, aztán egy nagyobb szeletet tesz ki a másik fiú, és szinte csak ezen belül néha úgy tűnne, mintha csak mellékszereplőként szerepelne az atya, de hát valójában Jézus őróla szól, őt akarja elénk állítani mindenek előtt példának. De haladjunk csak akkor sorba, kezdjük a tékozó fiatalabbal, aki ellen nagyon könnyű kirohanni, megbélyegezni őt, felháborodni rajta, és hát ecsetelni az életét, és csóválni a fejünket, hogy hogy tehetett ilyet. De mégis meggondolandó az is, hogy mi a helyes hozzáállás az ő életéhez és az ő történetéhez. Hiszen a fiú életének a mélypontján még mindig csak a bevezetésnél tartunk. Ezért kár lenne itt leragadni, és ajkunkat bígyeszteni az ő életén. A kiteljesedés a végén jön el, és ott derül ki, hogy mi is lesz valójában ebből a történetből és ebből a fiúból. Már évek óta tart, hogy interneten köröznek egy levelet, amely felháborodva egy készülő Jézus filmről ad hírt, és annak a bojkottjára szólít fel. Mert hogy benne a homoszexualitást terjesztik ráadásul úgy, hogy a tanítványokat mutatják be melegnek. És van, aki felháborodik rajta okkal. Az egy másik kérdés amúgy, hogy ez a levél egy kacsa. De elgondolkodható, hogy mi lesz, ha tényleg készítenek egy ilyen filmet, akkor mit lépjen erre a keresztény ember? Mert az erkölcsi fertő nyilván egyre csak terjed ebben a világunkban. Miként viszonyuljunk ezekhez? És talán most éppen a tékozló fiú példázata segíthet abban, hogy ne csak hőbörögjünk az ilyesmiken, hanem legyen bennünk az atya iránti szeretetből sokkal több türelem, és ezáltal ellenkampányok, meg filmletírtást célzó aláírásgyűjtős és hasonlók helyett inkább az evangélium hirdetésével vegyük fel a harcot, annak az evangéliumnak a hirdetésével, amely végül mégiscsak győzedelmeskedik a példázatban is, és győzedelmeskedik, sokszor megtapasztalhatjuk ezt a hétköznapi életben is. Mert nem csak a tékozó fiú lehet a példázat címe, lehetne a címe a megtérő fiú is. Hiszen nem ott ér véget a történet, hogy mélypontra zuhant és véget ér az élete, vagy legalábbis a története is abban reked meg. Ott kivetve a népek közül, hiszen disznó pásztornak állva rituálisan tisztátalanná pogányá vált tulajdonképpen ez a fiú. Ott kivetve tehát az életből és mindenféle értelemben a legmélyebbre süllyedve, mégis történik valami vele, van egy folytatása ennek a történetnek. Belezuhan ugyan ebbe a hatalmas válságba, mint ahogy most is a világ éli ezekben az években, de mit teszünk a feneketlen válságba zuhanáskor? Próbálunk visszakapaszkodni. Igyekszünk a zuhanás útját visszafele megjárni, és akkor úgy gondoljuk, hogy minden rendben jön. Hát éppen ez történik persze azzal a válsággal is, amit a fejlett világot 4 éve sújtja. Bizony az ember mindig csak valamilyen értelemben túlélni akarja a válságokat, pedig az nagyon kevés. Mert a halálból nem lehet kilábalni visszafele. A halálból csak feltámadni lehet, és ezt senki nem úszhatja meg, ha élni kíván. Téves hát az az út, amit a gazdaság megszokott profétái igyekeznek végigverni mindenfelé. A fiú nem ezzel próbálkozik, ő tudja, hogy nincs visszaút. Tudja, hogy nem lehet visszaszippantani semmit abból, amit ő tett, nem tudja visszaszerezni azt a vagyon se, amit eltapsolt, nem viheti vissza az apjának, hogy visszahoztam, és most már helyre rázom a dolgokat, nem tud semmi módon jóvátételt adni. És a deviza hiteleseink sem képesek visszafizetni a kölcsöneikre azt a hatalmas kamatot, ami miatt már rég sokszorosára rúgott a tartozásuk, mint eredetileg volt. És még ha megmarad az emberek állása, még akkor is nagyon nehéz, hát még ha munkanélkülivé lesz valaki. Hát jogos éppen ezért, hogy valami más irányba keressük a megoldást, és a fiú például abban kereste, hogy hát legalább akkor béresként beáll, azok is bővölködnek valójában az atyai háznál. És aztán persze kiderül, hogy ennél jóval több történik. És talán ha a bankok másképp állnának hozzá a hitelekhez, akkor ők is rájöhetnének, hogy sokkal többet jelenthet az egész folyamat, mint csak annyit, hogy hát a törlesztés megtörténik teljesen. Nagy visszacsinálások helyett Isten országa más elven működik. Ennek nem a kamat és a nyereség a hajtómotorja, hanem a megtérés. A fiú elhatározásából is ez kisejlik már, de a Szentírás alapján végképp jól tudjuk, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy végre az ember elismeri Isten mindenek feletti hatalmát, hogy ő az Úr. Ő az Úr az én életem felett is, az egész világ eseményei felett is, és éppen ezért a megtérés az egy mélységes bűnbánatot jelent azon lázadáson felett, amikor én akartam lenni az Úr. A megtérés egyfajta igénytelenség, de nem rossz értelemben, pozitíven, az Atyával szembeni igénytelenség, nem én igénylek tőle ezt meg azt, hanem ő akar megajándékozni ezzel és azzal. És valahogy erre jut el végre ez a fiú ott a kitaszítottságban. Nem magától ugyan, hanem az éhínség ruhájába öltözik az egész mentőangyal, mondjuk így, amely őt annyira összeroppantja, hogy végre magába száll. Ez az éhínség az, ami elvégzi benne azt a folyamatot, aminek aztán elhatározás és tett lesz a végeredménye. Hát így jutott el tehát a megtérésre. És utána pedig elképesztő, ami történik. Mert nem lesz béres, hanem újra fiú. Mégpedig egy alaposan elkényeztetett fiú. Kap egy gyűrűt, amely az elpecsételés eszköze is azt jelzi, hogy hát ez nem egy átmeneti hangulat az apától, hanem végleges és megfontolt döntés eredménye. Sarut kap, bár ő saru nélküliként akart érkezni, mert a szolgák nem viseltek sarut annak idején, tehát ez a szabad fiúságnak a jele szintén, és a legszebb ruhát kapja. Ez már emlékeztethet minket arra az öltözetre, amit az üdvözültek kapnak a mennyben, jelképesen mindenképp beleérthető, és Isten maga is Krisztusba akar minket öltöztetni, hogy így most már méltó módon léphessünk be a házba. De közben lépjünk tovább is a szereplőkön, mert példaként szolgál számunkra az idősebb fiú is, hiszen ő a hűséges, ő az, aki engedelmeskedik az atyának mindenben, aki tiszteli őt, hanem valójában ő is tékozló fiú. Tiszteli ugyan az atyát legalábbis a szavaiban, de a jelek szerint nem szereti és nem bízik benne. És éppen ezért valójában azt kell mondani, hogy nem is tiszteli, és nem is engedelmeskedik neki. Hiszen akkor azt kellene most is tennie, amit az atya, örülni a haza és megtért öccsének. Hát az tény, persze az öccse elment és eltékozolta a vagyonát. De ez az idősebb fiú mégis eltékozolta az egész életét. Mert most derül ki, hogy milyen lélek is bújik meg benne. Szorgalmas volt, tette a dolgát, izzadsággal fáradozott a családi gazdaságban. Mindent megtett, hogy jó előmenetele legyen. Ő az elsőszülött, a legfőbb örökös, és mégis sajnálja a kisebbtől, hogy a ráeső egyharmad vagyont megkapta. Mert bizony nagy átok tud lenni az örökség. Nem csak a példázatban tapasztalható ez meg, hanem bizony a magunk életében is, hogy miként teszi ellenségi a családtagjait. Itt a báty félti az öcstől a kisebbik rész, máshol talán fordítva van. A lényeg, hogy halálosan össze tudnak veszni a rokonok a koncon, amit az elhunyt hagyott hátra. Méricskélik, hogy ki mit kapott, kinek jutott nagyobb szelet, kinek kisebb, ki kapott annyit, amennyit megérdemel, ki többet, ki pedig kevesebbet annál, és megy a furkálás, a gyűlölködés, a pereskedés vége láthatatlanul. Nem kellett volna kiadni az örökséget a fiatalabbnak, hát úgyis csak elveri. El is dorbézolta. Kár volt neki adni. Ugyanilyen eset, amikor egy nagynéni az unokahúga örökségéből akar a féltestvérnek is juttatni, mondván, hogy elkölcsen életében, úgyis csak eltékozolná azt, kár a kezébe adni. És bizony így gondolkodunk. Pedig csak az a kérdésnek az egyik oldala, hogy az örökös mit tesz majd a vagyonával. Bizony tudunk régi nemesekről, vagy gazdagokról is, akik nagyon gyorsan elverték az örökségüket, de miképpen vitatható el akkor is a jogos jussuk tőlük. Tékozol hát ez a nagyobb fiú, mert csak az érdemek, a jutalmak, a megdolgozott jussok jutnak eszébe. Szolgalelkűség, titkolt törtetés végső soron a gőg motiválja őt. És ezért egész életét eltékozolta ebben a karrierizmusban. Ugyanez az igyekezet csak arra szolgált, hogy előbbre törjön a ranglétrán. És aztán a keserűség szólal meg a panaszában, hogy még egy kecske gidát sem vághatott le a barátaival, nemhogy egy egész hízott borjút, mint amit most a tékozló öccse kapott. És már nem is panasz ez igazából, hanem egyenesen vád. Szeretetlenséggel vádolja az apját vele szemben, és igazságtalansággal a fiatalabbal való bánásmódjában. A morcos fiút az apa mégis esdeklőn kéri. A mennyei atya felszólít minket is, hogy Jézus a farizeusokat is, hogy örvendezzenek ő vele. Hogy ne a régi bűnöket róljuk fel, hanem az új életnek örüljünk, a megtértnek, az újra itt levőnek, a feltámadt fiúnak. Mennyire tudunk örülni a másik ember megtérésének, életének egyenesbe jutásának, vagy még mennyire tud örülni egyházunk a cigánymisszió eredményeinek, vagy inkább elzárkózunk tőlük, hogy hát belőlük azért nem kérünk. És mennyire lehet utálatos a szomszéd is, miután megtért még akkor is. Tudunk-e valóban örülni, hogy mi magunk is megtért bűnösökké lettünk, és hogy mások is azzá lesznek. És végül szóljunk a főszereplőről. Az apa természetesen a mennyei atyát jelképezi ebben a példázatban, és éppen ezért is mondhatjuk talán így, hogy már előre a példázatban is lehet tudni valóban, hogy mi sül ki majd a fia ötletéből. És ő mégis odaadja neki az örökséget. Pedig még csak mondhatjuk ezt, hogy nem is jogosussal. A másik fiú éppen ezért mondja, hogy a te vagyonodat tékozolta el, mert hiszen még nem halt meg, még nem jár neki az örökség. És ő aztán nagyot tékozol, mindent elver. De az igazság az, hogy sokkal nagyobbat tékozol az otthon maradt fiú, és a legnagyobb tékozó ebben a példázatban nem más, mint maga az apa. Tékozló szeretettel adja ki az örökséget követelőnek, tulajdonképpen szinte gyilkos szavak után a ráeső részt, kidobja a szemétbe és eltékozol minden belőle. Mert ennyire szereti a gyermekét. Sajnos bánik velünk is, Isten ilyen pazarlóan. És aztán tovább pazarolja a szeretetét a visszatérő gyermekére, nem is elsősorban a lakoma költségei jelentősek itt, hanem maga a visszafogadás, az igazi tékozlás és pazarlás. Meg az, hogy az akkori viszonyok között tulajdonképpen magát alázza meg az apa azzal, hogy szalad a fiú elé. És aztán bőségesen pazarolja a szeretetét a szeretetlen testvérre, megalázkodva könyörög neki is, hogy örüljön vele együtt. Így hirdeti Jézus az örömet ebben a példázatban is, és a fejezet előtte levő két példázatában is. Örömet hirdet először is abban, hogy a mennyei atyának magának örömet telik a megtérő gyermekeiben. Örömet hirdet abban is, hogy azt szeretné az egész háznépe vele együtt örülne, még a duzzogó fia is. Jézus azt akarja, hogyha fájdalmakkal, sebekkel, panaszokkal, vádakkal jöttünk is ide a templomba ma, hiszen valóban annyi fájdalmat, sebet hordozunk, és felszakad közben a panasz a vád is ajkunkon, de mégis most örömmel távozhassunk, mert az ő pazarló szeretete az igazi örömforrás. És ez a pazarló szeretet dobta oda koncnak Jézust is, kizárólag szeretetből, hogy ezáltal is kérleljen minket, hogy térjünk meg mi magunk is, és örüljünk vele minden megtérőn. Mert ő végül ott a mennyben levágja a hízott borját, és a bárány menyegzőjén ott vár mindannyiunkat. És e pazarló és tékozló áldozata mellett arról is szól ez a példázat, hogy mi magunk milyen szülők és gyermekek, illetve testvérek legyünk. Emberi lehetőségeken belül olyan szülők legyünk, mint a példázatbeli atya is, aki szeretetből nem akadályozza a gyermeke szándékát, hanem kiadja az örökséget, és mégis naponta visszavárja, lesi az érkezését, és aztán nagy örömmel fogadja a megtérőt. A gyermekek pedig, mint egy negatív példaként tanulságosak. hogy ne olyan gyermekek legyünk, akik önös vágyaikat akarják csak kielégíteni, még apjával sem törődve, hogy végtére megkaparinthassa az örökséget, mert bizony mennyien vannak ilyenek, és aztán szétszórnak mindent. Vagy testvérként ne legyünk irigyek, ne a sebeinket nyalogassuk, vagy éppen egyenesen felfakasszuk azokat, hanem legyünk megértőek a másikkal, és tudjunk örülni a másik megtérésének. És hát végső soron mire is tékozoljuk el életünket? Mire tékozoljuk a vagyonunkat, de mire tékozoljuk az időnket, és mire tékozoljuk energiánkat, mire tékozoljuk a figyelmünket? Mert mindenki pazarol és tékozol valamit, hiszen ezek az erőforrásaink, ezek nem maradnak örökre nálunk, valami módon eltűnnek a kezünkből. Csak kérdés, hogy milyen irányba? Hogy végül mi lesz a pazarlásom tárgya? Önmagam, a családom, különféle környezetem, ismerősi köröm, közösségeim állnak a középpontban a tékozlásomnak, vagy a megtérő feletti örvendezésre pazarlok, mint a mennyei atya. A fukushimai katasztrófát nem kell bemutatni senkinek. Persze nem csak az erőmű pusztult el a cunami következtében, hanem sok város is. Például Taru, amelynek a védő gátja 10 méter magas volt, körülbelül 2,5 kilométer hosszan nyúlott. A város elmosta a szökőár, mert az 20 méter magas volt. Fudai városában 1972 és 84 között épült egy 500 méteres gát, amelyet csak nagy nehezen tudott végigvinni a polgármester, ugyanis pazarlásnak tartották, és nagyon sokan tiltakoztak ellene. Ez a védőgát 15 méter magas volt. Hát minek ilyen magas védőgátat építeni, mondták az emberek. De a cunami még így is 5 méterrel győzött, viszont a lendületét azért ez a gát már megtörte, és a város csak kisebb károkat szenvedett. Vajon pazarlás volt-e megépíteni azt a gátat? És vajon a lelki élet gátjait pazarlása megépítenünk, beletömve sok mindent, energiát, akár anyagiakat, erőfeszítésemet, időmet? És vajon amikor jön majd az utolsó ítélet cunamia, nem épp akkor válunk-e pazarlókká, amikor a védőgát költségeit megspóroljuk ugyan, de mérhetetlenül nagyobb pusztítást okoz az árhullám? Lehet, hogy épp nagy mellénnyel indultok útnak az örökségetekkel. Lehet, hogy éppen a Dolce Vita mámorában vagyunk, mint a fiú volt. Az is lehet, hogy már ott ácsingózunk éhes, kopogó szemekkel a vájunál. Vagy talán már lódulunk hazafelé. Elénk szaladt atyánk, ott ülünk a borjulakomán. Vagy épp kint duzzogunk, sok formában tudjuk a tékozó voltunkat kimutatni. Atyánk is kimutatta a maga tékozlását. Éljünk vele, és éljünk ő vele. Ámen, imádkozzunk. Bocsáss meg, Urunk, tékozlásunkat, kiköveteljük magunknak azt, ami a tiéd, aztán pedig szétszórjuk, mint disznók közé a gyöngyöket. És olyan megalázó itt a disznóvájú mellett éhezni a moslékra. Ínséget szenvedünk, válságot élünk meg, pedig te a bőség és a kilábalás, az újjáéledés istene vagy. Áldunk téged, Urunk, tékozlásodért. Eltékozlott szereteted ránk érdemtelenekre. Eltékozoltad ránk fiadat ott fenn a kereszten. Eltékozoltad ránk az ő halálát és feltámadását, hogy legyen visszaút a mélységből, és visszatalálhassunk a pogányvájútól az atyai asztalhoz. Fakasz szívünkbe mérhetetlen örömöt e felett, és add meg nekünk, hogy tudjunk örülni a magunk megtérésének is, és mások megtérésének is. Hiszen te magad is örülsz mindannyiunk felett, akik meghaltunk bűneinknek, de feltámadtunk és élünk immáron neked. Ámen.